Zaraz aztán köszönöm, hogy a kollégákat, és a kollega nő, megkezdjük az előadást. Az előadás címe, amelyet Bozsóki Sándornak megadni, az Antenna Hu jeles képviselője. Az előadásának címe szoftver alapú MPG kódolási újraszoftver. Transzkódolás OTC alkalmazásokban. Átadom a vezetőnek a technika, itt van a Laci előtt, úgyhogy jó munkát.
Köszönöm szépen. Kedves kollégák, szeretettel köszönöm mindenkit. A mai délután az internetes megnyitásról. És tulajdonképpen van talán Hidája két évvel ezelőtt belevágotta ebbe az üzletágba, tehát ugye mi hagyományosan egy rókasztér vagyunk, műsorzoló házunk van, de úgy láttuk, hogy az internetes tévé az egy első fizikus terület, és hát két évvel ezelőtt jelentősebb események is voltak, amelyek tulajdonképpen arra ösztönöztek minket, jelentem az a foszilegét, illetve az olimpiát, hogy ezt a tevékenységet megkezdjük. Eléggé szakmai lett az előadást, próbáltam úgy színesíteni, de elég sok ábra lett. Viszont, hogyha nagyon elkezdenék belemenni a részletekbe, akkor nyugodtan lehet szólni, hogy ezt a részt ki lehet hagyni. Igyekszem betartani az időkeretet, nem tudom, hogy kb. Egy órát számunk erre a délutára szokás szerint, hát igyekszem, hogy 50 percet végezni mondjuk. Tehát, internetes televízió, egy kis bevezetés. Ugye az, hogy az interneten televíziót nézzünk, hát ennek a lehetősége több dolog is elősegítette. Ugye mindannyian tapasztaljuk azt, hogy a mobil végfelhasználói eszközök, tabletek, okostelefonok rosszan terjednek, igen, jelentős kijelző pixelszámmal, illetve képülő erőforrással, amelyek a televíziós műsor visszajátszásról alapvetően szükségesek. Úgyhogy gyakorlatilag egy olyan négy éve tényleg egy ilyen boom kezdődött el a világban ezzel kapcsolatban. Másik ugye a nemzetek nélküli internet hozzáférés is rohamosan terjed. Ez alatt nem csak a mobil internetet értem, hanem gyakorlatilag a tényleges lakáson, mert egy adott területen belüli betetek nélküli hozzáférést is. Tehát végül úgy azt gondolom, hogy ma már majdnem minden otthonban található, és hát ez is segíti azt, hogy gyakorlatilag nem helyet között annyira a tévézés, mint ugye korábban volt. Vannak beszélések arra, hogy a 2000-es évek folyamán hogyan fog alakulni az internetes forgalom, és hát már évek előtt megjósolták, hogy itt 2015-re hatalmas mennyiségű videóforgalom fog az interneten bekövetkezni. Korábban 90%-ot mondtak, mostanában 75%-os van, de lényeg az, hogy nem vagyunk attól az időtől messze, hogy itt tényleg a túlnyomó többség az internetes publikus internetes forgalomnak az videóforgalom legyen. Most van egy ilyen bűszó, hogy OTT, vagy Over the Top, szolgáltatás, ez egy eléggé egy népszerű kifejezés marasság, ez itt abszolút hát középpontban van. Ez ugye annyit jelent, hogy a tartalomszolgáltató és az internetes szolgáltató az igazából nincsen üzleti kapcsolatban egymással. Olykor nem is tud egymásról, az internet tulajdonképpen nem tudja, hogy hány ilyen televíziós szolgáltató vagy tartalomszolgáltató van a hálózatán, csak azt látja, hogy megnövekedett a forgalom a hálózatában. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az OTT szolgáltatás a publikus interneten keresztül nyújtott egy olyan tartalomszolgáltatás, ahol itt a fő felek között nincsen semmiféle szerződéses viszony. Aztán persze van olyan, hogy azt mondja az internet szolgáltató, hogyha mondjuk nem köszönöm szerződést, akkor blokkolni fogom a tartalmat. Hát két évvel ezelőtt nálunk is volt egy hasonló ilyen konfliktus az egyik internet szolgáltatóval. Aztán persze megoldottuk a problémát. Hogyha a tartalmakat nézzük, ugye beszélhetünk lineáris tartalomról, meg igény szerinti on-demand tartalomról. Lineáris tartalom azt értjük, hogy mondjuk a futó televíziós műsort, ami elérhető DVD-ből hálózaton, azt továbbítjuk az interneten keresztül is. Az igény szerinti videót azt gondolom, hogy nem kell magyarázni erről, amit mindenki hallott. Amíg az alapvető célkitűzéseink ebben az internetes televíziózásban, az az, hogy az előkészüléket végfelhasználják a lehető legszélesebb körét szolgáljuk ki. Tényleg a kisképernyős, esetleg első generációs smartphone-tól egészen az okos televíziókat, és mondjuk mobil eszközökön maradunk, akkor nagyméretű tabletig, mindenki kapjon valamilyen számára engedhető videótartalmat. És a másik fontos követelmény, hogy ez egy minőségi televíziós legyen. Mindenki emlékszik a 2000-es évek előtti állapotokra, hogy nem is kell úgy képzelni, visszamenni, mint 2000 és 2005-2006 között, hogy milyen volt a internetes videóknak a többségének a minősége. Hát bizony, alacsony felbontású, akadozott, nem volt egy igazán érdekező tartalmuk nekünk. Az a célunk, hogy ténylegesen a műsor forráson megkapott minőséget nyújtsuk, akár házi felbontásban is. Viszont az internet tévéssel kapcsolatban rettentős a kihívással kell szembenéznünk. Ugye ez egy nem menedzser hálózat az internet. Itt a sátoros már általában ilyen kliens eszközök irányában. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy nagyon heterogén a végfelhasználói készülékeknek a sokasága. Tehát itt a különböző CPU erőforrás, a különböző felbontás, a memória rettenetesen heterogén, azon kívül, hogy ugye más operációs rendszereket is használnak, tehát ez egy nagyon sok színűséget volt be ebbe a történetbe. Fontos megemlíteni, hogy még a broadcast világon még megszoktuk, hogy ugyanaz a tartalom kerül mindenhová. Úgynevezett multikat jelenik a műsorforrás, vagy broadcast jelenik is nevezni, tehát a tartalom az egyszer generálódik le, és mindenki azt megkapja. Addig itt arról van szó, hogy gyakorlatilag ezt az úgynevezett multikat forgalmat nem lehet továbbítani az interneten. Ha valaki multikat forgalmat indít el, az első router megfogja a hálózatban és eldobálja a csomagokat. Tehát itt arról van szó, hogy a kliensek meg a kiszolgáló szervek között egyedi ponton kapcsolatot fognak létrejönni, és ez pedig ugye azt jelenti, hogy ez egy óriási nagyságtelenség szükséges a szolgáltatói hálózatok irányába az adott szerverről. Másrészt ugye ez egy nagyon nagy forgalmat generál. Persze vannak arra törekvések, hogy gyakorlatilag az interneten keresztül is multikat forgalmat bonyolítsunk, de ők ezzel most nem mennék bele. Bizonyos forgalmat egyébként, mint hogyha unikat jellegű ilyen is pontban kapcsolatok. Ilyen forgalmak például az RTSP, ami speciális portot használ. Az RTSP jellegű, RTSP protokollal továbbított videó streaming az általános volt a korábbi években, viszont voltak bizonyos internet szolgáltatók, akik gyakorlatilag ezt a forgalmat, tehát nem lehetett nézni. Mert például a tavaly olimpia alatt előjött, akik régen Android eszközökön nézték volna az olimpia, a fotiai közelítéseket, gyakran tapasztalták, hogy otthon nem működött, nem jött a stream. Azért már az internet szolgáltatója nem engedte azt a forgalmat. Következtetések egyik legfontosabb. A fejlesztések olyan irányba, ja és a másik, amit nem mondtam, ugye, hogy mivel változik a sávszélesség a szerver meg a kliens között, ez gyakran azt eredményezi, hogy ugye nincs elegendő sávszélesség, hogy az adott videótartalom lejöjjön, és akkor megáll a kép. Kírja, és az legyen a lejátszó, hogy éppen most hűszen el adott tör. Ez eléggé kellemetlen. Úgyhogy ennek következtében a fejlesztések olyan irányba mentek el, hogy gyakorlatilag ezt a, ezeket a pillanatnyi forgalmi torlódásokat az átítás során valamilyen formában elkerüljük, és ennek kapcsán fejlesztettük ki például ezt az adaptív dicsőség technológiát, amin gyakorlatilag számos formátum használja, amit későbbiekben részszeresen ismertetni fogok. A másik fontos dolog, hogy a olyan videó, olyan átítói formátumokról lesz szó, ahol az átvitel a standard HTTP kéréseket használja, tehát a HTTP kommunikáció a 80-as porton keresztül zajlik, ezek azon a tűzfalkon keresztül is átnyúló kommunikáció, tehát ezek, ennek a protokollnak a segítségével gyakorlatilag ilyen fájlőtölt is fog megvalósítani a lejátszó szerverről. Fontos táblázatot iktattam ide be, ugyanis nagyon sokszor az internet tévét összekeverik az IPTV-vel. És itt csak röviden végigfutnék, mert igazából nem ez a lényeg ebben az előadásban, hogy gyakorlatilag a legfőbb különbség ugye az IPTV, meg az internet tévé között az, hogy egyik egy zárt hálózaton, egy menedzsert hálózaton, a másik meg egy nem menedzsert hálózaton zajlik, ahol általában például a quality of service-en is tudjuk biztosítani még a IPTV hálózatban, egyetlenül megvan a minőség biztosítás, hogyha a szolgáltató azt mondja, hogy legalább van mondjuk egy 4 megabites garantált átszélesség az érzetőnek, akkor az a 4 megabites videó át fog menni. Ez az interneten nem igaz. A másik, ami már gyakorlatilag az OTT definiálása kapcsán hát említésre került, ugye a szerződés, a tartalomszolgáltató, meg az IPTV, vagy az internet szolgáltató, vagy a házak tulajdonosok között, ugye itt ugye arról van szó, hogy még az egyik esetben megvan ez a kapcsolat, a másik esetben ugye nincs meg. Fontos tudni, hogy fontos megemlíteni, hogy IPTV az NET, Unicast-on is, itt nem ugye egyértelműen csak Unicast-tól van szó. A IPTV, a RTP, UDP, IP formátumokat használják, ezek a protokollokat használják. Ez egy igazi streaming protokoll, míg a másik esetben igazából fájletöltés valósul meg, ugye webszolgáltatások segítségével, és itt ugye ezeket a formátumokat használjuk, mint a Apple HS, ezeknek a definíciója, illetve a kifejezés a később utányokon megtalálható. Tehát most csak annyit mondok, hogy van az Apple-nek egy HLS, Microsoft-nak egy Smooth Streaming, az Adobe-nak egy HDS formátum, és van egy egységes törekvés, mert ezek a különböző cégekhez kötődnek ezek a formátumok az MPEG-es irányába. Fontos még azt is tudni, hogy IPTV-nél általában a megszérülő cégtelefonai készülékek azoknak a számossága, vagy pontosabban a fajtája az nem olyan sok, ugye zárt hálózatról van szó, általában a IPTV szolgáltató 1-2-3 féle boxot használ a hálózatában. Ezeknek ugye a kijelző mérete, vagy a videóformátum az egyféle, kétféle SDHD, de ennyi, míg a másik esetben ugye sokkal többféle a kijelzőknek a száma, és éppen ezért gyakorlatilag a tévécsatornának a minőségi szintje az egyik esetben IPTV-nél egyféle, ez nyilván SD-nek HD-t megkülönböztetünk, míg a internetes tévé esetén készerű többfejét adni, hogy az ABS, ez az adaptív dicsekesi technológia erre meg támogatást fogadni. Úgyhogy az ABR technológiát hát nézzük, akkor tehát három nagyobb cég kezdett ilyen formátumoknak fejlesztésével, az első volt Apple, ők kifejlesztették ezt a HTTP live streaminget, második a Microsoft ezzel a smooth streaminggel, harmadik az EZO, a HTTP Dynamic Streaminggel, és hát ezeket felsoroltam a jellemzőket, hogy mi az, ami szükséges hozzájuk. Ez a HLS, ez napiban igazából iOS eszközökön, iPad-en, iPhone-on játszható vissza, illetve a 4.0-nál nagyobb Androidon. Ez a napi leállítás, ez azt értem, hogy nem kell hozzá külön álló program, hanem gyakorlatilag az ember megnyitja például a böngészőben, a streamet is akkor el fog indulni. a newsprintünket mindenképpen telepíteni kell innen a Silverlight player. Ez Windows-hoz kötődik, Windows platformon ez kiválóan működik, egyébként Linuxon is van már rá fejlesztés. Ez a két technológia, amivel az Antenna Hungária mélyében foglalkozott, tehát a mi általunk az a streamek ebben a formátumban mennek. A harmadik, ez az adott HDS, ez igazából csak teljesen kedvéért megemlítve sok között nincsen. Fontos, hogy ami gyakorlatilag itt a lejátszóban a navigálás segíti, az egy úgynevezett playlist vagy manifest file, amely tartalmazza az elérhető streamek, az elérhető jelfolyamokat, hogy milyen különböző minőségi szinten érhetők el ezek, milyen erőforrás kell hozzá, stb. És ugye ez három különböző világ. Ugye megint egyedi jártó specifikus megoldások születtek, ugye előjött a törekvés arra, hogy az igény arra, hogy hát egységesen ezt nem tudjuk kezelni, és ennek következtében van, hogy meg ez az MPEG-es induszi fórum, aminek most már számos tagja van, enkódergyártók, tartalom, továbbító rendszer, CDN szolgáltatók, illetve player fejlesztő cégek, és hát az a lényeg, hogy mind a három megoldásból valamit át lehet próbálnak venni, és ez alapján egy egységes formátumot definiálni, mert minden platformon fog működni. Hát a nagy kérdője az, hogy ebből lesz-e valami igazán népszerű lesz-e? Most én azt látom, hogy egyelőre még annyira nem. Nagyon domináns a HLS, illetve a HDS. A streamingnek is van azért hát jelentősége, de talán az a kettő az, ami hát domináns a mai világban. Mennyire heterogén ezek a mobil részhasználói készülékek, én különbözőt csináltam egy ilyen kutatást az interneten, összettem néhány készüléket, írtam ebbe a táblázatba, hogy milyen felbontással rendelkeznek, és hogy milyen képarányú, és ha megnézzük, akkor nem csak a felbontások nagyon különbözőek, hanem a képarány is. Itt a 4-3, 16-9, 5-3, 3-2-es felbontások sokasága van jelen, és hát elég bajunk van nekünk a broadcast technológiában a kétféle formátumban, a 4-3-16-9. Tehát nem kell bemutatnom, mert jól tudjuk, hogy gyakorlatilag, és akkor átáll egy csatorna 16-9-re, akkor átáll ott, ugye problémák vannak szinte mindig a megjelenítéssel, hogyha nem megfelelően történik az átállás. Itt sokkal bonyolultabb lehet, és én külön részt szeretnék arra szentelni, mert általában ezekről nem is nagyon esik szó, így még internetes forrásokban, sőt még a gyártók sem mondják meg igazából, hogy hogyan kell beállítani a készüléket ahhoz, hogy mondjuk az encodert ahhoz, hogy az iPad-en vagy az iPhone-on jó legyen a képarány, és hogy ezzel kapcsolatban fog foglalkozni. És hát ez az illeszkedő kódolási felbontás, ez azt mutatja, hogy ezek mondjuk standard általunk is használt felbontások, hozzátartozó bicsőbesség tartományra, a kódolás egyébként itt az AVC, az MP4 AVC, és azt mutatja, hogy melyek azok a videó felbontások, amelyek illeszkednek ehhez a készülékhez, ezekhez a készülékekhez. A teljes internet kérdés átmutatását láthatjuk ezen az ábrán. Röviden az egyes komponensek. Ugye alapvetően vagy élő videótartalmat kódolunk, vagy a GOD szolgáltatáshoz kódolunk videót. Ez a két ár látható itt az ábrán. Ugye nyilván, hogyha élő csatornát szeretnénk az interneten továbbítani, akkor szükségünk van valós idején OTT transzkódolóra, ami persze lehet encoder is. Encodernek hívjuk akkor, hogyha alapsági jelet kap transzkódolónak, hívjuk akkor, hogyha valamilyen tömörített jelet kap a bemenetén, leginkább egy MP2-es vagy egy MP4-es jel transzkódolónak. Formátumban, hogy ami érkezhet például a műholdról, vagy érkezhet mondjuk egy adott központból IP-n keresztül. Ezeknek a transzkódolóknak a kimenete, majd látni fogjuk, hogy úgynevezett többképes, tökélet felbontásban fognak tudni dolgozni. Ezeknek a kimenete úgynevezett csomagolóra jut, és ennek a csomagolók állítják elő a különböző eszközöknek alkalmas formátumot, úgy mint a HLS, HSS, és így tovább. Ezek a kimenetek tulajdonképpen egy úgynevezett HTTP Origin szerverre kerülnek. Ez a HTTP Origin szerver egyébként ez lehet része akár a kódolónak is, és akkor abban is ebben mondjuk a csomagoló is rajta van a kódolón. Tehát ezt is már külön fogok néhány szót ennél mondani, hogy ezek az eszközök akár szeparáltan, akár egybe is megjelenhetnek. Itt most a legegyszerűbb esetben három külön dobozban vannak szerződtetve. Ezek az origin szerverek, amelyek úgy mondjuk, hogy publikálnak a transzkódolóink vagy encodereink. A felső ágon, amikor az on-demand tartalmat állítjuk elő, akkor általában egy FTP szerverre kerül az adatokat kell feltölteni az elkészült fájl. Ugye itt általában fájlból dolgozik a transzkóder. És az a lényeg, hogy a HTTP origin szerver után találhatók olyan cache proxy szerverek, illetve streamer szerverek, amelyek együttesen alkotnak egy úgynevezett tartalomszállító hálózatot. TDN-nek, Quantum Delivery Networknek hívjuk. Miért van erre szükség? Nyilván néhány felhasználót ki lehetne szolgálni egy egyszerű szerverrel is. Viszont, hogyha arról van szó, hogy felhasználók sokaságát, mint több ezer, több tízezer, vagy akár milliós felhasználói bázist akarunk kiszolgálni, akkor mindenképpen egy elosztott rendszerű úgynevezett tartalomtovábbító hálózatra van szükségünk, amely a tartalmat, a bemenetén lévő tartalmat, azt megsokszorozza. Tehát gyakorlatilag tartalmas sokszorozást végez, és ezáltal ki tud szolgálni nagyszámú mobil vagy fixes között felhasználó. És a lényeg az, hogy az internet szolgáltató hálózatán keresztül ezek a kliens eszközök elérik a CDN-nek úgynevezett edge szerverei, amely zenhépen most streamereknek jelöltem, amely tulajdonképpen nem csinál más, mint az internetben lévő tartalmat fogja annyi példánba hát a kimenetére helyezni, ahány kiszolgálási igény érkezik az ISP-nek a hálózatában. Az antenna ugrájának egyébként két szájból álló CDN rendszere van, az egyik a Victor Hugo utcában, a másik a Dataplex adatközpontban. Milyen tipikus formátumokat támogatnak ezek a transzkódolók? Erről beszél a következő slide. Tulajdonképpen mind az élő, mind a bot encoder esetén, vagy transzkóder esetén fölkírtam a leggyakrabban alkalmazott formátumokat. Ami fontos, vannak olyan formátumok, amelyek mind a két esetben megtalálhatók, viszont ha megnézzük, akkor a bot encoder esetén sokkal nagyobb a támogatott videódekóderek száma, illetve a keretezéseknek a száma. Ugye a keretezés ugye az olyan formátum, ami a videót meg az audiót összefogja. Ha megnézzük, akkor az élő live encoder esetén szinte egyedül a transport stream az, ami támogatott. Tehát a tömörített formából indulok ki, akkor csak ilyen keretezésű jelet lehet a transzkóder bemenetére adni. Így más esetben, hogy ha fájból transzkódunk, akkor hát biztosan használná valaki itt a szenemben ilyen transzkóder. Biztos emlékszik rá, hogy sokkal többféle ilyen keretezés volt abban is támogatva, és egyszerűbb szoftverek is támogatnak ilyenfajta keretezéseket. A transzkódolónak a kimenete mindkét esetben tulajdonképpen általában, hogyha a videóformátumot nézzük, akkor a H264, most már ugye a H265 is kezd terjedni. Tehát ha megnézzük itt a különbséget, akkor sokkal kevesebb, így a formátumokat tekintve, mint a bemeneten. És hát ami nagyon fontos, megemlítendő, hogy igazából a live transcoder az nagyrészt ugyanazokat a drónkat formátumokat kezeli, mint amiket a műsorszórásban is használunk. Tehát ezeket a formátumokat használjuk a műsorszórásban is. Ami új dolog, az tulajdonképpen a kimeneti csomagolás, hogyha az encodernek is ez a csomagoló. Míg a tájalapú transzkódernél ott a további kodekek is megjelenhetnek, hát például itt most akkor étvérgét írtam föl, egy igen viszerű ilyen tájalapú transzkóder program a Microsoft Expression, annak például ingyenes változat az csak a BT1-es kodeket ismeri. És ami fontos, ezeknél a fájlalapú transzkódereknél, hogy itt a munkafolyamat automatizálható. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem kell manuálisan betöltögetni a fájlt az encoderbe, hanem egyszerűen egy ilyen tartalommenedzselő rendszerből a forrás fájlt, hogyha egy ünnepes hat folderbe bejegyezzük, akkor onnan megadott scriptek alapján teljesen automatikusan lefutatható a folyamat, a transzkódolási folyamat, és a kimenet az pedig felérhető arra az SAP Origin szerverre, amelyről ugye a CDN-en keresztül már elérhető a tartalom. A többképernyős kódolással, transzkódolással kapcsolatban egy egyszerű ábrát hajtottam föl, csak szemléltetve, hogy ez a multi-stream transzkódoló a bemenetén általában ugye broadcast jelet kap, ami vázlatsoros, esetleg nem vázlatsoros, de lényeg az, hogy igazából a pixel méretaránya tetszőleges. A kimenete ugye tökéletes elbontásban előállított videó, és ami nagyon fontos, itt a letapogatás szinte mindig progresszív, és a pixeleknek négyzetesek, hogyha ezt nem így csináljuk, akkor bizony nagy baj. Lehetséges, hogy a megjelenítés során erre fogok majd példákat mutatni. Az adaptív vízsebesség technológiánál a folyamatot elmondanám, hogy zajlik, néhány értelmű ábrán az alapfogalmakat szét fogjuk megnézni. Ugye a MPEG kódolásról beszélünk, a MPEG-ben van egy ilyen fogalom, hogy képcsoport. Gyakorlatilag különböző tömöríthetőségű képeknek egy ilyen összefogása. Az a lényeg, hogy ugyanazt zárt képcsoportokat kell itt használni. A visualforrásban általában nyílt képcsoportokat használjuk, azok jobban tömöríthetők. Itt azt jelenti ez a zárt képcsoport, hogy ugyanazt a mozgásvektor nem mutat át egyik képcsoportból a másikba. Tehát ezek a képcsoportok, amelyek általában fél, kettő, másodperc hosszúságúak, ezek önmagukban kezelhetők, önmagukban dekódolhatók, önmagukban kódolhatók, és ez nagyon fontos lesz a HDR-nek a működéséhez. Ezekből a két csoportokból úgynevezett csánkokat vagy szegmenseket képzünk, gyakorlatilag egymás után kell lemakolni ezeket a két csoportokat, amelyeknek az ideje az jóval nagyobb, általában 2-8 másodperc időtartamúak, ugyanis amikor a lejátszó lekéri ezeket a szegmenseket, akkor egyszerre mindig egy szegmens fog lekérni, és azért nem a bokokat kéri le, és a bokokat kéri le, mert így sokkal kisebb a HTTP kérésnek a száma, egy kisebb kommunikációs overheadet jelent az átvitelben. Hogy működik ez a technológia? Úgy működik, hogy itt van a kódolónak a kimenete, a kódoló itt négyféle úgynevezett videó profilban állítja elő a videót. Elállítja 400 kilobiten, 800 kilobiten, 1500 kilobiten és 2500 kilobiten. Ehhez különböző felbontások felelnek meg. Ezeket itt gyakorlatilag ez a 1026, ez a 6, ez a szegmens időt jelenti ebben a pillanatban. a player, a lejátszó, ami ugye a mobileszközön fut, amikor felcsatlakozik a szerverre, akkor megkéri az első, ugye megkéri először is azt a úgynevezett index vagy manifest fájt, ami tartalmazza az elérhető streameknek a listáját. És általában ugye első körben a legalacsonyabb sebességű streamet fogja lekérni. Lekér egy szegmest, közben ő elkezdi mérni, hogy milyenek a sávszélesség viszonyok. Azt tapasztalja, hogy a sávszélesség elegendő, következő időpontban lekéri a 800-as streamet, és így elkezd szépen fölfelé lépegetni. Tehát nem feltétlenül kell, hogy mindig a következő streamre ugorjon, ezt akár ki is adhatja, tehát átugorhat rögtön innen ugye, de az a lényeg, hogy folyamatosan az egyre nagyobb és nagyobb sávszélességű streameket kéri le, szegmenseket kéri le, figyelve a pillanatnyi sávszélességet. Ez azért jó, mert ugye, hogyha nézzük itt ez a grafikon mutatja a sávszélességnek az alakulását, egészen idáig azt látjuk eddig a pontig, hogy a sávszélesség körülbelül bázis egyenletes, és elegendő a 2,5-es videóprofilnak a lekérésére. Itt viszont leesik a sávszélesség ezen a ponton, és akkor mit fog csinálni a player, hogyha ő továbbra is a 2500-as profilt kérné, akkor rájönne, hogy hát sajnos nem jön le a profil, megállna a lejártás. Viszont rájön arra, hogy itt kisebb a sávszélesség, és nem a 2500-as, hanem az egyen kisebb 1500-as kérdélet, mi fog történni? Az fog történni, hogy a videó folyamatosan fog tovább futni, egy picivel rosszabb lesz a minőség, de nem fog megállni. Tehát ez a lényeg ennek az AVL-nek, hogy mindig a pillanatnyi sávszélességnek megfelelő minőségű, az a sávszélességű szegmest kérjük le a pénzén kimenetéről, és így gyakorlatilag teljesen egyenletes a videónak a futása a playerben, és nincsenek ilyen megállások. Kamaszkodó és csomagoló felépítése néhány jellemzője. Fontos, hogy ezek a videófolyamok két szinten szinkronizáltak legyenek. Ez nyilván azonos bennünk a gokstruktúra, zárt gokokról van szó, ugyanis ez biztosítja azt, persze megemlítve, hogy itt konstant dicsőségű kódolást hoztam, tehát nincsen semmiféle statisztikus multiplexelés, mint a műsorforrásban. Ugye ez biztosítja azt, hogy a player, amikor kapcsolódhat az egyes videostreamek között, akkor teljesen akadásmentes ez a váltás, és szépen folyamatos a lejátszás. Egy érdekes dolog, ami nem triviális, annak látszik, de sajnos nem az, hogy a csomagoló függetlenül attól, hogy milyen formátumot képez a kimenetén, ezeket a kimeneteket mindig ugyanazokból a videófolyamokból fogja képezni. Tehát a transzfogóban egyszer fog előállni több felbontásban a videó, az egyes csomagolók ezekből a videófolyamokból fognak a megfelelő formátumra konvertálni, tehát a HDS, HLS, MSS és így tovább. És ez régen nem így volt. Pár évvel ezelőtt még olyan encoderek voltak a piacon, amelyek gyakorlatilag minden egyes külön kimenethez külön lekódolták a videó folyamat. Borzasztó erőforrás igényes volt az egész folyamat, és hát hála Istennek, hogy a játékok elmentek abban a világban, hogy ezt a közös kódolási elvet megvalósították. Viszont. Ugye beszéltem arról, hogy ez a csomagoló, meg ez a transzkódoló, hogy milyen viszonyban vannak egymással. Vannak olyan megoldások, hogy ez a kettő egyben van. És vannak olyan megoldások, amikor külön van. Amikor külön van a két egység, akkor mondjuk transport streamek közlekednek a két egység között, amely egyben van, akkor kimenetel rögtön előállnak a kisebbes formátumokhoz tartozó jelek. Mi indokolhatja azt, hogy az ember ezt a képességet szétválasztja? Hát az, hogyha valaki utána számol, hogy itt milyen forgalom jelent meg a csomagoló kimenetén, akkor már nem mindegy, hogy ez a csomagoló hol van. Ugye általában a transzpozoló mondjuk egy feljárváson van. A csomagoló, a filmeket meg el kell juttatni egy CDN-nek a bemeneti pontjára az origin szervezetre. És ugye kiszámoljuk azt, hogy ugye ezt is meg kéne tudni határozni, hogy a hány profilban kódoljuk a videót. Én azt mondom, hogy ha HD folyamat kódolunk, akkor általában egy olyan 6-7 profil mindenképpen szükséges ahhoz, hogy azért elegyenek nagyon durva változások, amikor a player átlép az egyik folyamatot a másikra. Még mondjuk egy SD videó esetén, hogy úgy van, hogy 4-5 kódolási profil szükséges mindenhez. Ha kiszámoljuk, hogy ezen a ponton milyen forgalom keletkezik, akár csak mondjuk egy 20 vagy 50 csatornás rendszer esetében, több száz megabit, esetleg gigabitet jöhetnek ki. Nem beszélve arról, hogy még egy olyan probléma is van, hogy például, hogyha Android 4.0-as eszköznek egy HLS streamet akarok adni, akkor és ez a HLS stream egy több nyelvű, akkor ezt nem tudom ugyanazt a streamet kiküldeni az Androidos eszköznek, mint amit az iOS-os eszköznek kiküldet, mert a több nyelvű HLS streamet ez az iPad-et lekezeli minden további nélkül, viszont az Androidos eszköz meg nem. Tehát itt még ilyen problémák is lehetnek, de a lényeg az, hogy ez a többféle kimenet azt eredményezi, hogy nagyon nagy forgalom ilyen meg a csomagoló kimenetén. És például, ha nincs elég sávszélesség a feljállomásnak az origin szerverek között, akkor tényszerű ezt a csomagolót kihelyezni oda, ahol az origin szerver található. Ha viszont van, mondjuk a mi esetünkben ez az utóbbi átjön, tehát nálunk olyan transzfélereket használunk, hogy ez a kettő együtt van, így mondjuk akkor nincsen kiegyenlegyű probléma. Kétformátum kezelés egy igen érdekes téma, és ezt általában szokták megoldani, mint mondtam. Ahhoz, hogy torzításmentes legyen a kép, mindenféle platform, a következőket szétszerű betartani. Először is mindig négyszeres pixeleket kell használni. Ezek a mobil eszközök, illetve gyakorlatilag ezek mindig négyszeres pixelekkel dolgoznak, tehát ellentétben a televíziókkal, hogy ugye téglaton alakulnak a pixelek. A profilokat mindig úgy kell megválasztani, hogy azoknál a horizontális méret ott van a vertikális mérettel egy olyan számot adjon ki, ami megegyezik az eredeti bemenő képnek a képarányával. Nézzük meg, hogy ez most egy HD tartalomnak a transzkódolása mutatja az által. A HD tartalom ugye alaphelyzetben a Full HD-ról van szó, akkor 1920x1080, de lehet 1440x1080 is. Ebben az esetben a pixelek négyzetesek, a kép mindig 16:9-es az elég, ebben az esetben már nem. Viszont amikor transzkódolunk, akkor például, ha ilyen lehetséges profil sorozatot használunk, akkor mindig a pixel arányoknak az eredeti 16:9-et kell kiadnia. Na most, a kérdés az, hogy ugye van egy jó pár olyan eszköz, ami 9-16-9-es, tehát például az iPhone is, mert az iPhone is mind 4-3-as kijelzővel rendelkeznek, azokkal mit kezdjük, legyenek 16-9-es kimenetet definiáljuk, de most pedig 4-3-as, ez egy kérdés, és hát az igazság az, hogyha most megnézzük, ez jól látszik az ábrán, ebben a 4-3-as képbe, egy az egyben a 16-9-es kép van ide bele téve, de egy picivel nagyobb az itt a vertikális felbontások, mint a felső esetben, de az a helyzet, hogy ha ezt a formátumot választjuk, akkor ezeket meg ezt a sávokat teljesen feleslegesen kódoljuk meg, úgyhogy igazából ebben az esetben, hogy a HD bemenetről van szó, akkor ez a preferált megoldás, és egy biztos, hogyha ezt a 16:9-es képet a négyzetes pixelek használva mellett ráengedjük egy 4-3-as kijelzőjű eszközre, mondjuk erre az iPad-re, akkor ez teljesen torzítás mentesen fogja a videót beméretezni. Mi a helyzet akkor, hogyha a 16:9-es SD bemenetünk van, akkor is szétszerű a 16:9-es felbontásokat használni. Ezek a felbontások a transzkódolókat szabadon állíthatók. Még olyan is van, hogy nem előre definiáltak ezek a felbontások, hanem a szoftver megengedi azt, hogy én tetszőlegesen állítsam be a horizontális meg a vertikális menetet. Hogyha nem tartom be ezt a szabályt, akkor bizony kellemetlen meglepetések érhetnek, hogyha visszanézem a tartalmat. Ez a legdurvább eset az az, amikor elindul helyes kép aránya a videó, majd a következő profilnak a mérete, a méretlányra rosszul van beállítva, és amikor átlunk a következő profilra, akkor például megnyúlik a kép függőleges irányba, vagy akár horizontális irányba. Tehát ez nagyon kell ügyelni. Négy házas esetében ez esetében mi a helyzet? Hogyha a bemenő kép 4-3-as, akkor szintén kérdéses lehetséges, 16-9-es vagy 4-3-as profil sorozatot definiálok. Ha tudom azt, hogy ez a kép mindig 4-3-as lesz, akkor az a jó megoldás, hogyha a 4-3-as profil sorozatot használom. Egyébként ezt előbb elfelejtettem mondani, kellett, hogy visszamennék ide. Ugye nem mondtam azt, hogy a broadcast technológiában használjuk a különböző képformátum jelzéseket, amik a kép aktív tartalmát jelzik, például az HD-t, vagy esetleg régen időből a VSS. Itt ebben a technológiában nem lehet használni. Player nem tudja úgy értelmezni ezeket a vezérlőjeleket. De éppen ezért azt kell csinálni, hogy magának a transzkódolónak kell a kívánt mindezet rendelést elvégezni. Tehát például egy 16-9-es képet a transzkódolóból 4-3-ban szeretnék kiadni, akkor ezt úgynevezett leperfoxjukot, ezt magának a transzkódolónak kell elvégezni. Tehát neki kell a fekete sávokat beélesztenie. És ugyanez igaz a következő esetben is, amikor a 4-3-as képet akarom 16-9-es profil sorozatban továbbítani, akkor az úgynevezett világos technológiát az encoderemnek kell elvégeznie. Viszont van egy érdekes eset, mi a helyzet akkor, hogyha vegyesen 16-9-es és 4-3-as tartalom együtt, ugye vannak ilyen képes csatornák, amelyek hol 16-9-ben, hol 4-3-ben, mindig full frame-be adnak. Tehát ez a két eset a transzkódolónak a bemenete, akkor mi úgy találtuk, hogy jobb az, hogyha 16-9-es kimenettel dolgozunk, és megcsináljuk a világboxot a bent képen. Tehát ez mind a kettő elfogadható megoldás. Egész egyszerűen az az irány, hogy ha már egy csatorna átlás 16-9-re, akkor előbb-utóbb az összes tartalom 16-9-re fog megjelenni, tehát egyre kevesebb lesz a 4-3 tartalom, éppen ezért preferált, hogy a kimenet is mindig 16-9-es legyen. Mi ennek a következménye? Van két tablet az ábrán. Az egyik 4-3-as, a másik 16-9-es. Az előbbi képen, amiből a 4-3 esetén világboxra rendeleltünk, azt fogjuk ezen a tabletben megjelenteni. Hát mi fog történni? Hát az fog történni, hogy ha a kép eredetileg 16-9-es volt, akkor ez a 4-3 ez gyakorlatilag a tabletnek a képmélet aránya, igen, lemaradt a felülről, hogy ugye képeset van, tehát 16-9-es, igazi 16-9-es kép jelenik meg, illetve kiválasztottan 4-3-as kép jelenik meg a tableten. Ugye itt látunk, ha 16-9-es volt a kép, 16-9-et láttattuk, az maga a tablet be fogja méretezni, tehát ezt a képnek a sávot, ez maga a tablet fogja rárakni a videóra. Itt viszont ugye az eredeti kép az egy volt, amit itt látszik, és ennek következtében egy 16-9-es a kép, a tablet, és így fog lekezelni, de sajnos ez a kép fekete sáv is ugye meg fog maradni, ugye ez ugyanaz, mint itt ebben az esetben, tehát kialakul mindenhez egy kellemetlen gyászkereszt. És az a probléma,
hogy ez a videó, ez nem is nagyítható.
Ezt látjuk, nem lehet két ujjal szétfúzni a képen, ezt nem fog kinagyítódni, de a képnél a talán helyes lesz. Itt ugye, ha elveg izolációt a tabletnek a kijelzője, akkor teljesen a normálisnak megfelelő állapot fog megjelenteni. Nem volt az összes kijelzés. Igen?
Igen, a harmadik kérdésnek
hát valahogy az mondjuk 4-3-ra fog konvertálni. Tehát az a kérdés az, hogy aki a tartalmat előállítja, azt a tartalmat, ami aztán a transzódó bemenetére kerül, az milyen képformátumon lesz. Tehát minden a bemeneti forrás jelnek a képformátumától függ. Tehát mondjuk a filmről, hogyha csinálok egy ilyen átírást, akkor azt az általában 16 filmben meg lehet csinálni, vagy pedig még egy élesebb formátumban, mondjuk 29-es formátumban. Tehát úgy sajnos ugyanezek az effektusok elő fognak jönni. Viszont ha a kódoló nem végzi el ezeknek a sávoknak a beillesztését, akkor azt látjuk, hogy ezen a képen a kép sajnos torzul. Itt most megint elfelejtettem mondani, ez a két kép úgy szerkezett egymáshoz, hogy volt a 16-9-es kép, amiből te középkivágással kivágtam a képet, és az lett az igazából 4-3-as forrás. Innen látjuk, hogy ez egy 4-3-as kép, hogy itt ugye a képnek a két félre az különböző. Azt látjuk, hogy torzult a kép. Mind a két esetben, tehát ez fontos volt, hogy itt a transzkódek oldalon avatkoztunk be a képbe azért, hogy a megjelenítés az torzításmentes legyen. A videó előre alatt is, hogy ilyen ezt a fájtszerkezetet most ki fogom hagyni, tulajdonképpen a HS-nek a fájtszerkezetét rajzoltam fel, hogy hogy néz ki, hogy találja meg a player. Hát látjuk, hogy én mondok róla, tulajdonképpen ami a belépési pont, az igazából ez az index.m3.8 file, ez tartalmazza az elérhető streameknek a listáját, amik különböző felbontásban elérhető. Ezek újabb, úgynevezett ilyen bejátszási listákra mutatnak. Ez is gyakorlatilag fájlok, ezeket publikálja ki a Demcoder. És egy ilyen lejátszási lista tartalmazza azokat a fájlokat, ami tulajdonképpen a szegmenseknek a fájlművei. Ezek mind megtalálhatók a szervelen, és ezeket fogja a kliens, a player szépen lekérni. Itt különböző adatok találhatók. Például itt van a szegmenseknek a sorszáma. Az a lényeg, hogy a HLS esetben az origin server az egy eléggé buta server, tulajdonképpen minden a player tart kézben olyan szempontból, hogy ő tudja, hogy milyen szegmenseket hívott le eddig, míg például egy multitraining esetben a server tartja nyilván azt, hogy az adott kliensnek eddig milyen adatokat küldtem. Több hangsáv esetén egy picit módosul a fájlszerkezet, itt ugye transport streamekről van szó, az első esetben, hogyha egy hangsáv van a videó mellett, akkor a szegmens ezt a két komponenst összemultiplexálva tartalmazza, így hogyha több hangsáv van, akkor ezek a komponensek különálló transport streamekben vannak jelen, itt a videó, itt meg az audio lejátszási listának a szerkezetét láthatjuk. Tehát ezek a transporting chunkok, ezek csak a videó, ezek pedig csak az audio komponens tartalmazzák. Az a lényeg, hogy ha valaki, hogy ennek a második esetnek a lejátszása csak iOS 5 fölött támogatott. Tehát hogyha az Android 4-es eszközzel valaki megnyit egy ilyen fájt, akkor sajnos azt tudja tapasztalni, hogy nem fog a hang szólni. Miért a probléma, ha belefutottunk akkor, amikor a Mindig TV applikációba a Velurónust elindítottuk, ott ugye most van 4 darab hang, és hát meglepődően vettük észre, hogy nem szól a hang, és hát az a helyzet, hogy ez a jelenleg ez a fajta probléma csak úgy védhető ki, hogyha külön HLS fájt kap az iOS-es és külön HLS fájt kap az Androidos Apple Park. Ami azt jelenti, hogy a videót az legalább három példányban kell kiküldeni az eredeti egyhez képest, mert hogy az iOS 5-ös eszközöknek kiküldjük azt a fajta HLS-t, ami tartalmazza a két audiokomponest, ennek a struktúrának a megfelelően, míg az Androidos eszközöknek kiküldjük az egyhangsávos verziót, úgyhogy egyszer az egyik hanggal, a másik esetben egy másik hanggal van, gyakorlatilag összeműtik legtelve a videókomponens sívan kialakítva a fás struktúra, tehát gyakorlatilag háromszoros forgalmat jelent. Erről most nem beszélek. Ez sem túl érdekes. Tulajdonképpen ez sem, ami egy fontos probléma a feliratoknak a kezelése. A feliratok kezelése azért fontos, mert ugye Magyarországon is elment a szabályozás abba az irányba, hogy kötelező a bizonyos csatornákon a nagyobb hallók részére legalább a kertes feliratot nyújtani. És ugyan még itt a vízrendes világban ez nem kerül bevezetésre, legalábbis itt Magyarországon, tehát Európában sem kötelező. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb az lesz, és éppen ebben ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Tulajdonképpen kétfajta feliratforrásunk lehet a transzmúlőnek a bemetszén. Az egyik lehet a tervekből, ami egy karakteres, a másik lehet a DVD feliratforrás konferensből, ami itt van, egy bitmap. Azért bitmap, mert ezáltal a set-top boxoknak a karakter készletétől független lehet a felirat megjelenítés. Ez indikálta azt, hogy a DVD-be definiáltak külön egy ilyen egy ilyen módszer, pontosabban egy ilyen komponens. Egyébként a DVD feliratban felirat is átvihető, DVD feliratban is átvihető szöveges információk, de nem ez az általános, az általában egy bitmapként van lekünkve a felirat. Bocsánat? A betűtípus, hát a set-top boxnak van egy karakterkészlete, és az viszont, hogy milyen karakterkészletet használ, az nem szabban, és az mindenki. A nagysága a set-top boxon belül, hát erre most nem merek válaszolni, nem tudom pontosan. Tehát lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ha hitnepként viszem át, akkor biztos, hogy olyan betűméretet használok, amilyet akarok. Tehát akkor magában a rendkódban, vagy a felirat generátorban állítom be, hogy milyen legyen a betűnek a típusa, milyen legyen a mérete. De hogyha nekem a set-top boxnak a karakter készletére kell hagyatkoznom, akkor az akármilyen lehet. Éppen ezért vezetjük be a bitmapet itt a DVB jellegű műsorforrásban. És ugye most azért beszélek mindig a műsorforrásról, mert abból táplálkozik ennek az OTP rendszernek a forrása. Tehát a különböző szabványos megoldások léteznek, de létezik gyártófüggő megoldás is. A szabályos megoldásokat nézzük, akkor most azon, mert most nem mennék bele ezekbe a formátumokba, a lényeg az, hogy a feltett feliratforrást a szabályosan lehet továbbítani a HLS és MSS, illetve a DES kimenetek esetén. HLS-re most itt nincs információ. Viszont, ha DVD feliratot szeretnénk továbbítani OTP-n, akkor igazából csak az MSS, illetve a DES esetben van erre szabványos lehetőség, a HLS esetben nincsen. Egyébként itt ez a VTT meg VFXP, ezek hát olyan XML formátú protokollok, amelyek esetén gyakorlatilag a szöveges felirat beágyazható egy XML fájlba, és akkor az igazából a videó audio tartalom egy publikálásra kerül az origin szerve felé. Itt pedig ez a formátum, az SMTTF, ez biztosítja, hogy maga a DVD felirat, a bitmap egy úgynevezett PNG képként kerül be egy XML struktúrába, és az kerül az origin felületre. Úgyhogy egyébként ilyen, tehát ezzel a felirattal, ezzel Gonter Hungári csak most ismerkedik, tehát persze még nem adunk helyre, hogy egyetlen egy szolgáltatásunkba sem. Fontos dolog, ez a blackout management. A blackout management azért egy érdekes kérdés, mert általában tartalmi jogok miatt még a lineáris tévé esetében sem vannak meg ugyanazok a jogok, hogy a lineáris tévére a tartalmi szolgáltató ugye különböző jogokkal rendelkezik, hogy azt milyen platformon továbbíthatja. És sok esetben az adott tartalom, ami a műsorszoron hallottan kimehet, az nem mehet ki az interneten. Lásd például Formai. Ez az egyik legjobb példa, hogy gyakorlatilag a Forma 1-es közelítések elvileg nem mehetnek ki az interneten. Most a más kérdés, hogy a mi esetünkben például a Mindig TV abban, ezek hol elérhetőek voltak volna, ezekben most nem akarnak belemenni, de a lényeg az, hogy a rendkóderekben biztosítani kell egy olyan fajta funkciót, hogy a élő tartalom a szükség esetén lecserélhető legyen egy úgynevezett állóképre, ami vagy egy fekete kép, vagy valamilyen felirattal, hogy elnézést tartalmi jogok miatt ez a műsor nem továbbítható, és hát általában ezt automatizáltan kell megoldani, tehát van manuális támogatás is rá, pedig gomnyomással cserélem az encoderbe a tartalmat, de összekötető egy automatizmussal és mondjuk egy adásra gondoltó rendszerrel. Jelfolyamok védelméről, csak nagyon röviden háromfajta alapvető módszer van erre. A geoblokkolás, amikor gyakorlatilag megmondjuk, hogy ez az IP szint tartomány, hogyha ebből jelentkezik fel a kliens, akkor nem szolgáljuk ki. Tehát például megint csak ilyen tartalmi jogokkal kapcsolatos, hogy mondjuk például a foci RB az Magyarország területén, az NTV a megvette jogot Magyarország területére vette meg, az internet az viszont ugye túlmúlik a határokon, biztosítani kellett azt, hogy külföldön ne érjék el ezeket a streameket, és ezt a úgynevezett geoblokkolási technológiával oldottuk meg. Másik, az a tokenes URL védelem, amikor is gyakorlatilag magát az URL-t védjük meg, ilyen illegális másolás ellen, tehát hogyha valaki ismeri ezt az URL-t, hogy megosztja a Facebookon vagy egyéb ilyen megosztó program segítségével, akkor gyakorlatilag bárki nézhetné a streameket. Hát ez gyakorlatilag egy ilyen hash algoritmussal védett technológia, ebben most itt nagyon nem mennék bele. És ugye van az igazi titkosítás, amikor egy digital rights management rendszer használunk, akkor gyakorlatilag ilyen titkos kulcsokkal keverjük meg a streameket, és ezáltal le vannak nézve az ügyeseken hozzáférés. Gátolóra. És néhány gátolónak a termékét rajzoltam ide föl, és hát ezek egy része ilyen léz alapú rendszer, teng alapú rendszer, gyakorlatilag egy nagy 6 vagy 10 unokos keretben penge számítógépek vannak. Ez a irányomban gyakorlatilag a világ fejlődő, itt az OTT élő transzfőderek esetében, és hát vannak hagyományos ilyen egy-két új magas szerverek is, és vannak olyan gyártók is, amelyeket a piroson alatt rajzoltam föl, amelyek úgynevezett célhardware, ugyanis a poén az egészben az, hogy itt ezekben az esetekben ez a transzkódoló szoftver, ez egy általános célú hardware. Ezek Intel Supermicro alapú rendszerek, vagy mondjuk HP, vagy esetleg. De légy alapú rendszerek, elég általános célú hardware, és szoftverprogramok rajtuk. Még ebben esetben célhardverekről van szó. És hát ugye az a kérdés, hogy melyiket használjuk. A szoftveres kódolásnak számos előnye van a célhadverekkel szemben. Itt felsoroltam csak a fő dolgokat. Ugyanis ugye ez egy nagyon változó világ. Gyorsan változnak az algoritmus. Megint most a H265 nem olyan régen. A H265 kódolási algoritmus, akik eddig bevezették, mind szoftveres úton vezették, hogy senki nem csinált igazából célhardware erre a kódolási algoritmusra. Itt van a következő útszó, ugye az UHD-TV, 4K, 8K felbontás. Megint csak azt lehet mondani, hogy nem tudok olyan megoldásról, ami célhardware-rel lenne kielégítve. Azok a kódolók, amelyek 4K, 8K-ban képesek kódolni, mind szoftveres megoldásról. Igazából én azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy nem a hardware, ami egy berendezés értékét adja, hanem a rajtafutó szoftver és a licencek. Azok a nagyon drága. Azokért kérnek el rendőrök pénzt a gyártók. És van egy olyan törekvés, hogy például nem egy szoft, egy gyártónak az álláspontja az, hogy megveszik a hardware, megveszik a szoftver, és hogyha a hardware elavul, akkor azt cseréljük. De a szoftver az megvan, a szoftver az rajta futhat tovább, és ezáltal ez egy időtállóvá válik a gyakorlatilag ez a transzkódoló. Nagyon egyszerű a skálázhatósága ezeknek a léleknek. Hogyha megnézzük például ebben a blédbe, amit látható, ebbe a keretbe 16 darab tenger illethető bele, és 10 zoom magas az egész, kis helyet foglal, ugye a mi világunkban a rek az nagyon gyorsan megtelik általában. Tehát célszerű a funkciókat minél kompaktabban egy adott helyen összezsúfolni, és ez a Blade technológia pont ezt biztosítja. Ez azt is eredményezi, hogy kevesebb áramot fogyasztanak ezek a berendezések, mint hogyha ezeket különálló berendezésekből raknánk össze, tehát kisebb lesz az egésznek az OPEX-re, költséghatékonyabb lesz a rendszer. Ez tulajdonképpen itt kap értelmet, ez a szoftveres kódolás, de az egészben a suszfajén az, hogy nem csak az OTT, hanem gyakorlatilag a DVD rendszerű műsorterjesztésben is alkalmazható az általános célú hardware és a szoftver. Egyszer azért, mert ezek a gyártók rájöttek arra, hogy tényszerű ilyen olyan kompakt felállomásokat is felállomások képesítésénél a hardware biztosítani, amelyek többféle platformon is használható. De korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen általános célú hardware-re mondjuk statisztikus multiplexálást csinálok. Ma már ez rendelkezésre áll. Sőt, nagyon érdekes, hogy ez a Blade rendszer, amit ez a határnevezetű cég gyártott, ez SDI interfészekkel rendelkezik. Korábban az SDI interfész az csak célhardware-en volt jelen. Ezek az eszközök tipikusan IP kimenettel rendelkeznek, ezek a hagyományos broadcast interfészek, ezek nem voltak meg korábban. És most a világ elindult ebbe az irányba. Hát néhány példa itt a teljesítőképességre. Nagyon szívesen megosztom ezt a dokumentumot, és akkor elve mélyebb ezekbe a számokba. Most csak a végeredményt mondanám, hogy gyakorlatilag egy ilyen 10 zoom magas Blade rendszerrel, akár 50 HDTV csatorna, vagy 150 HDTV csatorna is transzkodolható a megfelelő felbontásokban. Tehát az 50 HDTV csatornán azt értem, hogy mondjuk azt a 6 profi is legeneráljuk, vagy a 150 HDTV csatornán értem, hogy 5 profi is legeneráljuk, az óriási teljesítőképesség halmozódik fel ezekben az eszközökben. Ezt a szlágot ugralányos gyakorlatilag a mi OTT felállomási rendszerünk, egy eloszkodó rendszer, és ugralnék egy kis személyes dologra, ami igazából ez csak nekem jelent valami. Én 15 évvel ezelőtt nem ugyanazon helyen egy szinten lejjebb védtem meg a doktori disszertációmat, aminek az volt a címe, hogy nagyképzőségű párhuzamos rendszer videókódolás munkállomás farmon, ami gyakorlatilag azt esetelgette, hogy hogyan lehet hatékonyan munkaállomások bevonásába, az általános célú arra bevonásába, rendszer kódolás elvégezte. Akkor az időben nem voltak tárgyalmas rendszerek annyira így a elérhető távolságban. Még azt lehet mondani, hogy a egyszerű skalár processzorok voltak a személyi számítógépekben, és még ez a enemy utasítás, ami gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy a regisztereknek párhuzamosan utasításban végrehajtson, ez is körülbelül abban az időben jelent meg. A lényeg az, hogy skalár processzorok voltak, nagyon lassú volt az enterkódolás, pénzharcom az volt, hogy ezt valamilyen hatékonyabban el lehessen végezni, ne kelljen órákat arra várni, hogy mondjuk egy fáj átkódolódik a forrás formátumban, MPEG formátumban. És igazából én úgy álltam föl, hogy hát úgy jöttem ki az lévő teremből, hogy oké, megvolt a védés, meg fogom kapni a diszertációt, a fokozatot, de vajon ez a munka, mire volt jó? És komolyan, én nagyon sokáig abban a hídben értem, hogy több fölösleges fáradás volt, rengeteg munkám volt benne, több évig csináltam, szép volt, jó sokat kellett programozni, de nem láttam igazából úgy, hogy ezt hol lehet most hasznosítani ezeket az eredményeket, amiket előttem. És hát az az igazság, hogy az OTP többenetet rá arra, hogy nem volt hiabvaló ez a munka, ugyan ezek a fogalmak, amiket én itt bevezettem, előjöttek az OTP-k aztán. Hát sajnos nem abban az irányban sodolt az élet, hogy én mondjuk most egy fejlesztő cégnél dolgozom, mondjuk ilyen blade architektúrát, de lényeg az, hogy azt látom, hogy amit akkor csináltam, az talán most, így van tehát a Hungária rendszer mérnökeként, ezt tudom hasznosítani. Úgyhogy én ezzel is zárnám ezt az előadást, és köszönöm szépen a figyelmet. Ezen a slide-on néhány szolgáltatást soroltam fel, amiben az Antenna Hungária részt vett. Tehát ugye két éve van meg ez a platformunk, két éve szolgáltatunk, ami gyakorlatilag hát a legjelentősebb események, itt a 2012-es foci Erdély, az Olimpia. Az Olimpia alatt itt például adtunk 10 millió nagy felhasználásra is videót, sőt, egy 3D side-by-side jellegű videó és ez videófilm is elérhető volt az interneten keresztül, tehát körülbelül ez teljesen unikumnak számított. És hát ugye a népszerű alkalmazásunk a Mimikry applikációnak a most már a 3.0-as verziója is elérhető, ingyenesen letölthető iOS-ra és Android, illetve eszközökre is az Androidon belül is mind a 4.0-as verziókat is támogatjuk, illetve a 2.0-as verziókat is támogatjuk. Ott ugyan nem HLS formátumban adunk, hanem RTSP formátumban, de ott is igazából több minőségi szint közül váltani. És hát egy nemrég indult szolgáltatás, hogy soha nem volt így meghirdetve nyilvánosan, de itt megemlíteném, hogy van a Telenornak ez a MyTV szolgáltatása, ami hát most a sikerességéről most megírtassuk, hogy mennyire jött be a mobil szolgáltatónak ez a szolgáltatás, de ennek a CD-n adó videó streaming az Antenna Hungária biztosítja. Úgyhogy ezzel zárnám az előadást is, azt köszönöm szépen a figyelmet.
A kérdésem az, honnan lehet azt tudni, hogy a